Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenek igéjét, ami írva találjuk azt a Mózes harmadik könyve 6. részében, a 6. résznek az első 7 verseiben. Istenek szent igéjét Mózes harmadik könyvéből a 6. rész első 7 verseiből olvasom. Kérlek titeket, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Szóval ismét az Úr Mózesnek mondván. Mikor vétkezik valaki, és hűtlenséget követel az Úr ellen, tudnélni eltagadja fere barátjának reábízott vagy kezébe adott holmiát, és megrabolja vagy zsarolja fere barátját, vagy ha elveszett holmit talált és eltagadja, vagy valami miatt hamisan esküszik, akármi is az, amit az ember úgy cselekszik, hogy vétkezik vele, mivel hogy azért bűnössé lett és vétkezett, térítse vissza az elrabolottat, amit rabolt, vagy a zsaroltat, amit zsarolt, vagy a reábízottat, amit reábízatott, vagy az elvetettet, amit megtalált. Vagy akármi legyen, amire hamisan esküdött, fizesse meg a teljes értéke szerint, és hozzátolva az ötöd részét, adja azt annak, akié volt, bűnbevallásának napján. Az ő bűnéért pedig igen az Úrnak a nyájból egy képposta paphoz, a te becsülésed szerint bűnért való áldozatul. Így szerezzen néki engesztelést a pap az Úr előtt, és megbocsáztatik néki mindaz, amit cselekedett és amiben vétkezett. Így szerezzen néki engesztelést a pap az Úr előtt, és megbocsáztatik néki mindaz, amit cselekedett és amiben vétkezett. Krisztusban szeretett testvéreim, a Bibliának egy olyan könyvéből hallhattuk ezt a néhány igeverset, amelyet ha valaki a református bibliaolvasó kalauz szerint olvassa most a Szentírást, akkor ezekben a napokban, illetve hát ennek az esztendőnek az elejétől az Ószövetségi rész éppen ebből a Mózes harmadik könyvéből olvasunk, amit régi szóval Levitikusnak is neveztek, de őszintén, ha valaki olvassa ezt a könyvet, és néhány részen megpróbálja magát átrázni, nem csodálkoznék azon, hogyha nehéznek találja és félreteszi. Mert ez a könyv nem másról szól, mint az áldozatokról, azoknak részletes leírásáról. És ma is, amit hallottunk, ez az ige egy áldozati résznek az elejéről beszél. A könyv egészen pedig arról az összetett, aprólékosan szabályozott áldozati módozatokról, amelyek mondanánk ma az ószövetségi nép számára talán még jelentettek valamit, a mi számunkra azonban teljesen érthetetlenek. Egyrészt, mert nincsen már áldozat, ahol bemutatnák ezeket, a másik pedig azzal az aprólékos részletességgel, ahogyan le van írva, amúgy sem tudnánk megtartani. Érdekes, hogy ezek az áldozatok mindig a vétekért és bűnért lettek bemutatva. És megnéztem az eredeti konkordanciát, csak ebben a könyvben, Mózes harmadik könyvében 24-szer fordul elő az a héber szó, amellyel itten találkozunk, és amelyet vétekként fordítottak magyar nyelvre. Nagyon fontos dolgokról van tehát szó, hogyha egy könyvben 24-szer előfordul, akkor azt jelentette, hogy ez nagyon fontos az Isten ószövetségi népe számára. És mégis, amikor olvasunk testvéreim, nagyon idegennek tűnik, De hogy mondjam, hogy ilyen sokszor előfordul, csak ebben a könyvben, és ennél sokkal többször fordul elő a Biblia egészében, és különösen az úgynevezett Tórában, Mózes törvényeiben, akkor mégiscsak el kell gondolkoznunk azon, hogy mivel ismerjük a Bibliának azt az igazságát, hogy a teljes írás Istentől ízlelett és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, Istennek valami fontos üzenete van. Az ő népe számára. Nevezetesen azt testvérem, hogy mennyire lényeges volt a bűnnek a jelen valósága Isten és az ő népe kapcsolatában. És megtanít még valamire, hogy az áldozatnak központi helye volt mindig az Isten népeinek életében. Nem csak a nép egészének, a közösségnek az életében, hanem az Istenre figyelő és az Istenben élő embernek a személyes életében. És ez már hozzánk szóló üzenet testvérei, nem csak az ószövetségi nép számára, mert semmi sem változott azóta, hogy nagyon fontos szerepe van az Istenre figyelésnek, és ma is fontos szerepe van az Isten előtt álló ember életében, az áldozatnak, amit meghoz. Az ő Istenéért, vagy Isten előtt, az ő bűneiért. Mert arról beszél az egész könyv, és arról beszél nekünk testvéreim a mai idén, hogy nem csak hogy lényeges, hanem központi szerepe van az áldozatnak, az Isten gyülekezetében. A közösségben, az egész nép életében. És éppen ezért ennek a törvénynek, amely az első pillantása olyan idegennek tűnik, mégiscsak üzenete van a mi számunkra, testvéreim. Mindenek előtt az, hogy a vétket, vagy a bűnt, bárhogy is nevezzük, mert a Bibliában az eredeti nyelvben nem válik olyan élesen ketté ez a fogalom, mint ahogy később aztán az évszázadok folyamán, különösen a középkori egyház kidolgozta a bűn kategóriáit, a bocsánatos, meg a halálos bűnöket, meg a különböző kategóriákat, amelyeket talán ismernek a jelenlévők. Nem. Itt az Ószövetségben még ez a kettő nem válik ilyen élesen külön. Ugyanakkor üzen nekünk, hogy akár vétetnek nevezzük, akár bűnnek nevezzük, ezt nagyon komolyan kell venni az életünkben. Csak azért kell komolyan venni, testvéreim, mert a bűnnek ára van. Igen, ára van a bűnnek. És azért egy kicsit nehéz a mai embernek megérteni, mert a mai ember másként gondolkodik a bűnről. Erről a tószékről már hallhattuk, a mai ember általánosságban azt tartja bűnnek, ami a nyilvánosságra kerül, és egyfajta blamát jelent az emberre nézve. De amúgy, ha el lehet dolgokat rejteni, és nem tudnak róla az emberek, az nem számít nagy dolognak. Ami pedig nyilvánosságra kerül, azt is relativizálni szokta a mai ember. Azt mondja, ha én másnak nem ártottam vele, akkor nem bűn. Hát ez benne egy kicsi rossz, de ahhoz nincsen senkinek semmi köze. Néhány évvel ezelőtt a szombathelyi előzetesbe hívtak be lelki gondozásra egy 20 éves kábítószer dílert kaptak le, és néhány nap után összeomlott a fiatal ember és lelkét keresett lelki gondozónak, és hát engem kerestek meg is, mentem be, és napokon keresztül beszélgettem vele. Nagyon érdekes volt az, hogy egyetlen pillanatig sem merült fel benne, hogy rossz volt az, amit tett. Ő nagyon meg volt győződve, hogy igazából jó dolgot cselekedett, hiszen jó tervre hangoló eszközöket próbált közvetíteni olyanoknak, akik buriznak, amúgy is megszerették volna, mi ebben a bűn, mondta ő, Senkinek semmi rosszat nem tett, sőt a fiatalokkal kimondottan jót tett volna, amennyiben eljutna, hiszen milyen jókedve szerezhetett volna egy éjszakára. És nem tudtam rávezetni arra, hogy amit csinált, az rossz. Meg volt győződve, hogy kimondottan jó dolgot csinált, és nem értette magát a helyzetet, hogy hogyan került ő oda. Miért van előzetesben, és esetleg miért kerül majd bíróság elé. A bű, az ige, nagyon egyértelműen fogalmaz testvéreim, a bűnnek a következményéről, és a mai igény pedig a bűnnek a kettős következményéről, amiről én is szeretnék nagyon röviden beszélni. Csak amikor bűnt használok, még népket is mondhatnék, mert a kettő között az emberi dolgokat illetően van fajsúlybeli különbség. De mind a kettőre igaz az, bárhogy is nevezzük, hogy mindenekelőtt az Isten ellen elkövetett rossz dologról van szó. Istennek nem tetsző dologról. Valami olyanról, ami megrontja a vele való tiszta kapcsolat. És ez a bűnnek, vagy a véteknek, bárhogy nevezzük, a természete. Ez az első. Elrontja azt a tisztaságot, amivel megállhatnánk az Istenet. A súlya tehát abban van a véteknek, vagy bűnnek, hogy megmutatja az Isten előtti romlottságunkat. Hogy éppen ezek azok, amik elválasztanak, amik egyre inkább távolabb tolnak az Isten szentségétől, és távolabb tolnak attól a lehetőségtől, hogy a mindennapokban megélhessük az Isten szerinti szent életet, a gyönyörűség. És ugyanakkor megvilágít még valami testvéreim, hogy ebben a bűnben az Isten nélkül elvesznénk, ha ő nem lépne utánunk a maga szeretetének, akkor jaj lenne neki. A kicsi lépéseket vinnének el először, nem olyan nagy lépésekkel, csak tudjátok, a sok kicsi lépés azért összeadódik, és bármennyire is aprókat lép az ember, egyszer csak azon messzire jut. Szóval nem úgy vagyunk testvéreim a bűnnel, mint amikor a csigapunk megkérdi az édesapját, hogy apuka, átmehetek az úton? Nem tudja, mert egy kilométerre jön egy autó. Az apró lépések, az apró vétkek egymás utánisága messze visz az Istentől. És nagyon érdekes, hogyha olvassuk éppen ezt a fejezetet, ezt az igeszakaszt a Szentírásból, amit hallhattunk most, akkor itt nem valami nagy dologról van szó, nem szándékosságról, vagy nagy fajsúlyú bűncselekményről, hanem, ha most le akarnám magyarra fordítani, amit itt vétek szóval ad vissza, úgy a Károly Gáspár fordítása, mint az új fordítás, akkor ezekkel a fogalmakkal lehetne körülírni, hogy hibázás, elvégzése a dolgoknak, to miss, mondja az angol, félrecsúszik valami. Tehát itt nem céghéres gazemberségekről beszél az ige, hanem azt mondja, hogy apró dolgok, amik félrecsúsznak az életben. Amik félrecsúsznak az Isten előtt. Nem szándékos valamiről van szó, hanem arról, hogy a pillanat bódulatában az ember enged annak, aminek nem szabadna engednie. Enged az ember a csábításnak. Azt mondja, hogy talál valamit. Ezt, amit megtalált, nem hozza nyilvánosságra, hanem szép csöndben elteszi. És úgy tekinti, mintha az övé lenne. Sőt, mitől eltagadja, hogyha rákérdeznek. Ilyen ingyen jött dologról van szó, ami az embernek megvan, jól jött, nem olyan különleges, és azt mondja erre az aprócska dologra a Szentírás, hogy ez azért az a réteg, ami elkezd valamit az ember szívében lebontani, lerombolni. Vagy mondja a másik példát, rábíznak valamit. Megbíznak benne. És amikor egyszer vissza kellene adni, és valami kellene erről a bizalomról, akkor eltagadja. úgyhűt visszaadni. Egyszerűen megkívánja azt, ami nála van. Nemrég hallottuk a rádióban, legalábbis én ott hallottam a híreken, egy pécsi ügyvédről, aki a hozzá legyébe helyezett 1,4 milliárd forintot. Hát valahogy úgy érezte, hogy ez olyan szép summa, hogy ez kár lenne az ügyfeleknek a letétben tartani. Aprócska kísértés, de hát megéri. Meglépni ezzel, és amikor aztán nagyon szorult a burok, hallhatjuk talán többen is a hírekben, akkor saját magát adta fel. Megkísértette az, ami nála volt, nem az övé volt, rábíztak, megbíztak benne. És aztán egyszer ez a bizalom valahogy átfordult, akkor, amikor már olyan összegét búzott, aminek már nem tudott ellenállni, de a lelki dolgokban is így van, testvéreim, sokszor éppen ebben a bizalomban, amivel állunk egymással szemben, és egyszer úgy érezzük, hogy átfordul ez a bizalom. És aztán még egy példához ugyanez a szentírási szakasz, azt mondja, hogy amikor kényszerít, zsarol valakit, a másik azért, hogy megszerezze, ez mind-mind elsősorban Isten ellen való vétek. Isten előtt szennyezi el az ember az életét. Vagy ha visszamegyünk az eredeti etimológiai értelméhez ennek a szónak, akkor elvéted az utadat. És ez a probléma. Valami olyan történik, testvéreim, mint egy téves sín átállítás. Megy a vonat, nem történik sok, 5 centi. Egyik sín átfattal a másikhoz. És attól kezdve, hogy teljesen más pályán megy az élet. Nem nagy dolgok történik, aprócska mozzanak. Megint mondom, nem szándékos, nem világrengető. Aprócska dolog, amivel aztán mégis el tud romolni az Isten előtti élete az embernek. Ez az első, amivel számolni kell a vétek valóságával. És ezt nem lehet letagadni. Ez nem a nyilvánosság vagy az elrejtettség kérdése. Isten előtt mindig ott van ez a vétek. Akár nyilvánosságra kerül, akár nem kerül nyilvánosságra. Ugyanakkor a második természete, ha szabad úgy mondani, hogy a természet, a bűn vétek természetének a második oldala az, hogy valamit elkövetünk a másik ember ellen. És ez sokkal konkrétabb, mint az Isten ellen elkövetett a rossz. Mert ezek az apró dolgok tönkre teszik, vagy legalábbis megmérgezik a másiknak az életét. Elvesz a bizalma. Apró dolgok miatt. Hát testvéreim, mennyire bennünk él az az előítéletesség, amikor hallunk egy-egy foglalkozási kategóriát, ügyvéd, politikus, azonnal beugorna a sztereotípiák. Miért? Azért, mert azt mondjuk, hogy mindegyik olyan. Pedig ez nem igaz. Éppen ez a kockázata, hogy az ember elköveti, vagy valakik elkövetik ezt, és hajlamos az ember ezt az apró dolgot felnagyítani, és sztereotípiává alakítani. És ez benne él a világunkban. Aprócska dolog, de ez az aprócska dolog nem csak az ember az elkövetőnek az életét, hanem a másiknak az életét is megmérget. És megint itt vagyunk a bűnnek, a vétteknek a természeténél. Nem csak az elkövetőt, ez a borzalmas, hanem megrontja, hallottuk ugye az Istennel, és most megrontja a másik emberrel való viszonyt. Ellopja a bizalmat. És akkor ott marad az ember magában. És nem múlik el nyomtalanul az életéből. Nem múlik el következmények nélkül. Mert testvéreim, a bűnnek természetéhez hozzátartozik az, hogy annak előbb vagy utóbb mindig következményei lesznek. És hallottuk, benne van itt a törvényben, az első következmény az, hogy ha valaki ilyen tesz, és hát Ugye bebizonyosodik, akkor vissza kell azt téríteni, de nem csak visszatéríteni, érdemes lenne ugye a mai jogszabályok megalkotóinak odafigyelni, akár az Ószövetség szabályozására is, hiszen azt mondja, hogy az, aki zsarolt, aki elvett, aki eltagadott, adja vissza mindazt, amit elvett, és egy ötöd része szükséges megoldania. Nem csak kártérítésről, vagy a mai fogalmai szerinti kártalanításról van szó, hanem azt mondja, hogy az, aki elkövette a vétket, annak az életére nézve, legyen ám egy olyan következménye, hogy nem csak úgy majd visszaadja, és azt mondja, hogy jaj, de kegyes voltam, mert hát ugyan kiderült, és még vissza is adtam azt, hanem azt mondja, hogy erre még tegyen rá a sajátjában. Egy ötödött. Az a fájdalom mind, nem biztos, hogy visszahozza a bizalmat, de jelzi azt, hogy következménye van mindennek, minden elkövetett véteknek és bűnnek az embernek az életében. A vétkesnek meg kellett éreznie a saját vagyonát, az ő vétkének a súlyát. De van egy másik aspektusa is, és ez nem az emberek felé, hanem az Isten felé. Hiszen azt mondja, hogy ezek után pedig válasszon ki egy áldozati állatot a seregből, a sajátjából a legszebbet, a saját mértéke szerint, nem a vétkező, hanem a Mózes mértéke szerint, és vigye ezt oda a papnak, hogy áldozza meg az ő vétkéért. Hát testvéreim, az Isten előtt is valaki meg kell fizesse ennek a vétetnek, a legkisebb vétetnek is az árát. Valaki vérrel fizeti meg, drága vérrel, a legkisebb bűneinket, a legkisebb vétkeinket is. És ez a drága vér minden bűnösért hullott. Nem az a vér, amelyről beszél a Mózes törvénye, hanem hullott az a drága vér, amely a Golgotai kereszten hullott. Az Isten fiának vére. A te vétkedért és az én vétkemért, és mindannyiunk vétkéért. Mert egyedül csak ez a vér állíthatja helyre az Istennel való tökéletes kapcsolatot, mert nincs semmi más lehetőségünk. Lehet, hogy az ember elfeledkezne olyan sokszor az Isten elé állni, de ő az egyszülött fiú, soha nem feledkezik el, értünk az Isten elé állni és oda mutatni, Uram, én értem. Az egy hulló véleményet, nézd erre a nyomorunkra, aki elfeledkezik, aki önmagát igaznak tartja, aki az apró vétkeit már nem is számolja és nem gondolja annak következményét sem az embertársai ellen, sem ellenem, sem a te atyai méltóságod ellen, de én érte is jót állok. Az ember sokszor elfeledkezne, de az egyszülött fiú soha nem feledkezik el. Mindig odaáll, mert ő nem csak az emberekkel való vétkességet, hanem mindenek előtt a teljes embernek, az emberek és az Isten előtt álló embernek a vétkességét szeretné az övé számára elhozni és megszerezni. És egyedül ő benne, az ő áldozatában lehetünk tiszták az Isten előtt. Abban az áldozatban, amely egyetlen és tökéletes áldozat volt, mondja a zsidókhoz írott levél, a mi bűnünkért történt, amely megtörtént, és amelyben van visszaút a másik emberhez, és van visszaút az Istenhez. És ez a csodálatos testvéreim, ez a felszabadító, amit hallhattunk az ige végén. Így szerezzen neki engesztelést a pap az Úr előtt, és megbocsáttatik néki mindaz, amit cselekedett, és amiben vétkezett. Az áldozat lesz az életednek a központja, egyszer csak megtapasztalod a szabadításnak azt a gyönyörűségét, amelyben nem te tettél nagyot, hanem érted tett nagyot az Isten fia, a megváltó Jézus Krisztus. És akkor egyszer az életed elkezd hálás lenni, és megpróbálsz úgy élni, hogy ezért a szeretetért, amelyben megszabadított, szeretni kezd Isten, és szeretni kezd a fele barátodat, a másikat, hogy helyreálljon az életed, és újra tiszta legyen. Tisztán állhass a másik előtt, és tisztán állhass az Isten előtt. Add át magad ebben az áldozatban a te megváltó Krisztusodnak, hogy megszabadulhass te is. Amen. Kettőtől 23. dicséretünk első versével elejünk rá a hallott igére. قال مثلا ممكن من دول sokszor előlet futó, megbotló sárban, az élet sarában, a bűn sarában hasra vágódó embereket, mint rakoncátlan kisgyermekeket a jó szülő. Megsimogat, leveszed rólunk a sárosat, a fenyőset, elviszed és tisztára mosod, és minket pedig tisztán és fehéren látsz újra, mert megszabadít az bűneinkből és vétkeink nyomorúságából. Így imádkozunk te hozzád minden olyan emberért, aki szenved az ő vétkének súlya alatt. Szabadítsa meg őket. Még akkor is, hogyha kicsi és jelentéktelennek tűnik. Hogy teljesen szabadok legyenek. Imádkozunk te hozzád azokért, akik nagy terheket hordoznak. Neked hatalmad van róluk is levenni a terhet. Imádkozunk azokért, akik gyászfájdalmat hordoznak, légy velük. Imádkozunk azokért, akik a magán terhét hordozzák, az egyedüllét terhét. És mindazokat, amit nem tudunk összefoglalni emberi szavakban. A szenvedélyek terhét és az élet más nyomorúságait. Megváltó Jézus Krisztusunk, te tedd tisztává életünket, neked hatalmadban van. És te fogadd el azt az imádságot, amit csöndben elé teszünk, és hallgass meg. Amen.